Kedves nézőink, illetve hallgatóink, folytatódik a Partcafé. Köszönti ismét azokat, akiket még eddig nem köszöntött a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András.
Továbbra is itt a vendégünk dr. Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke. Nagyon jó kis kettcsináló volt az elmúlt percekben, teljesen beszippantott ez a dolog, de most kicsit komolyabb témáról beszélgessünk. Egy kicsit magáról a Vitorlás Szövetségről, illetve az aköré szerveződő közösségről ejtsünk néhány szót. Ugye dr. Gellér László 2025. január 1-től új elnökként irányítja a Vitorlás Szövetséget. Az első kérdésem az meg még egy kicsit visszautalva az előző blokkra, az úgy hangzik, hogy látod vitorlázó emberként és a szövetség elnökeként a ti közösségeteket?
Ugye ez egy rendkívül heterogén közösség. Maga az egész vitorlázás az egy... Hát ugye, ha belegondolunk abba, hogy rengeteg ága van, tehát kezdve az olimpiai élsporttól, egészen ugye a kishajós szabadidősportig, ugye keresztül mondjuk a nagyhajózáson, borzasztó sok érdek, és hát ugye nem közvetlenül a Vitorlás Szövetség, nem minden tartozik a Vitorlás Szövetséghez, de hát ugye lehet szörfözni, illetve wingfoly, és stb. Tehát van egy csomó olyan széllel kapcsolatos sporttevékenység, ami ugye ide tartozik, és amelyet részben a Magyar Vitorlás Szövetség, vagy hát nagyrészt a Vitorlás Szövetség koordinál. Most pontosan ezért ez egy nagyon komplex dolog, és hát minél inkább beleásom magam én, és beleássa magát az új elnökség ebbe, annál inkább látjuk azt a sokrétű tevékenységet és kötelezettséget, amit ezzel kapcsolatban felvállaltunk, és hát nyilván aminek szeretnénk megfelelni. Hát, ha megnézzük azt, hogy kezdjük mondjuk a legnehezebbel, talán az olimpiai sport résszel, egy rendkívül bonyolult dologról van szó. Nyilván olyan azt gondolom, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy ugye jelenleg két olimpikonunk is volt, és ugye Érdi Mária és Vanna Jonathan hát személyében, és ugye azt lehet látni, hogy rendkívül jó eredményt értek el. Nyilván a továbbiakban pedig hát saját maguktól is ugye olyan magasra tették a lécet, hogy nyilván ezt a saját elvárásuknak megfelelően kell majd gondolom teljesíteniük, vagy hát ennek megfelelniük, és hát fognak is gondolom. Ehhez nyilván minden segítséget meg kell adni, és hát a következő kérdés pedig ugye nyilván ebből következően az, hogy hogyan tudjuk ugye az összesen, ugye ez két osztályról beszélünk, de összesen több mint 8 osztály van, tehát hogyan tudnánk esetleg a többiben is, többiben is segíteni ugye fiatalokat ahhoz, hogy olimpikonként tudjanak szerepelni. Ez nyilván megint csak egy nagyon komplex dolog, és összetett dolog, ehhez egy olyan programot kell összeállítani, és egy olyan rendszert kell, amiben egyébként az államtitkárság abszolút partner, és azt gondolom, hogy ők nagyon ösztönöznek arra, hogy ez jó legyen, partner egyébként benne tulajdonképpen mindenki, szövetségi kapitányok is. Nagyon szeretnénk azt, és hát nyilván ez a célja az egész, a Vitorlás Szövetség kiemelt célja azt, hogy ezzel kiemelten foglalkozva ezeknek az elvárásoknak megfeleljen, és hát ezt minél inkább lehetővé tegyek.
Lehet, hogy teljesen naív a kérdés. Ugye jól emlékszem, hogy 2028 Los Angeles.
Így van.
A Balaton, mint tó, mint vízfelület, mint időjárás, az alkalmas felkészülési terep egy Los Angelesben megrendezésre kerülő olimpiára, vagy ez nem olyan fontos kérdés, mint aminek én képzelem?
Jellemzően ezek, tehát az olimpikonok, azok nem csak a Balatonon készülnek. A Balaton okay. Nyilván egy borzasztó jó kiszeles, közepesszeles, időnként nagyszeles víz. Abszolút rendkívül jó lehetőségek vannak a Balatonon természetesen, és hát rengeteg, hát a versenyzők nagyrészt itt készülnek, ugye, de ezen kívül a versenyzők programjának a részét képezi a nagyszeles, tengeri, stb. És hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ezekre a versenyekre tehát az olimpiai helyszínen is kell készülni, ismerni kell az ott levő szélviszonyokat, ismerni kell az ott levő időjárási egyáltalán az ott levő időjárást, az áramlási viszonyokat. Ez egy rendkívül komplex
felkészülés. Gondolom, akkor ez nagyon olcsó, ez a felkészülés.
Abszolút, tehát ez talán a világ legolcsóbb felkészülése.
Jó, de mondjatok egy olyan hobbit, amire nem lehet a világ összes pénzét rákölteni. Tehát, hogy igen. Mennyire atomközpontú a Vitorlás Szövetségnek az élete, munkássága. Mert most még akkor tudok mondani, ahol hol lehet vitorlázni Magyarországon, mondjuk a Velencei tavon, a Tiszatóra már nem vennék mérget, ott nem látok annyi, de nyilván ott is lehet.
Borzasztó jó a kérdés, tehát borzasztó jó a kérdés, és érzem is benne az imperatívuszt abból a szempontból, hogy jó-e az, hogy annyira Balaton központú, amennyire. Valóban azt gondolom, hogy a magyar vitorlás jelen pillanatban meglehetősen Balaton központú, és egyetértek ezzel a felvetéssel, hogy mivel több olyan tavunk van, ahol ezt lehet űzni, és egyébként történik is ilyen jellegű tevékenység. Velencei tavon egyébként kifejezetten jó vitorlás élet van. Azt gondolom, hogy a Tisza tavon ez elindult, tehát ott is van már vitorlázás. Nyilván ezeknek a tavaknak a sajátosságú, ezek jellemzően sekély tavak, ugye ezt az úgynevezett jól le, tehát a nem tőkesúlyjal rendelkező, az ilyen úgynevezett sverter rendelkező hajóknak, tehát kisebb hajóknak általában a vitorlás. De tegyük azt hozzá, hogy a vitorlást valódi megszeretését tulajdonképpen ezekkel a hajókkal lehet elérni. Tehát a vitorlázás persze jó az is, amikor elmegyünk a csapatépítő tréningre, és beülünk egy ilyen nagy tengerre is alkalmas hajóval, kormányossal, de ugye amikor saját magam tudom, és rájövök arra, hogy a széllel hogyan tudok én, tehát hogy hogyan tudom igába hajtani, ugye ez a legnagyobb érzés. Tehát abszolút a turizmus szempontjából és a turizmus fejlesztés szempontjából ez a fajta vitorlázás óriási jelentőséggel bír, és csak mondom, hogy ugye most az úgynevezett településfejlesztési operatív pályázat, aminek a keretén belül ugye több most jelen pillanatban déli parti, de később északi parti feltételezhetően településen az úgynevezett sólyázás lehetőségét kívánjuk, vagy ehhez kívánunk hozzá járulni, és ugye ennek megfelelően pont azért, hogy ezeknek tehát azoknak a hajósoknak is lehetőséget adjunk, akik nem 40 láb feletti hajóval rendelkeznek kikötőben, hanem kis hajót direkt vízre lehessen tenni, egy autóval, utánfutóval, és ezeknek a kisajoknak az ára tulajdonképpen nem extrém, tehát ez már egy megfizethető kategória.
Annak, aki nem értette volna az előző kifejezést, ezt még én is tudom, ne. A sólyázás az azt jelenti, hogy egy a szárazföldről, a partról a vízbe beengedett betonrámpa kerül kialakításra, amin egy akár kézzel egy ember által mozgatható kis utánfutón egy könnyű hajót be tud engedni a vízbe, amit egyébként a parton tárol.
Abszolút. Okay. Mondok néhány számot, ami engem elgondolkoztat, hogy megsüvegeljelek azért, amit elvállaltál elnökként, mert hogy azért összetartani egy olyan közösséget, hogy 155 tagszervezet, 4200 versenyengedélyes sportoló, évente 180 verseny. Miközben gyakorló orvos vagy. Ez kemény. Nagyon kell szeretni vitorlázni.
Szeretek vitorlázni.
Szóval hogy lehet ezt így összetartani, koordinálni?
Ezt a kérdést kimerítettük.
Ez megint csak köszönöm a kérdést, nagyon jó. Tehát én a csapat munkában hiszek. Ugye a vitorlázásban is van, tehát gyakorlatilag ott is csapatban megyünk leginkább, és hát hála Isten egy olyan elnökség van, és egy olyan csapat van, amelyikben rengeteg szakértő van különböző versenysport területén, a média területen, a egyéb programok területén. Szóval egy borzasztóan jó elnökségünk van, és tehát én hiszek a feladatoknak a delegálásában egyrészt, másrészt pedig abban, hogy nyilván olyanoknak kell foglalkozni a bizonyos feladatok, akikhez ténylegesen értenek. Ugye az elnökségből sem értünk mindannyian mindez, ez nem is elvárható, viszont az elnökségben, illetve a különböző bizottságokban, ugye bizottság alapú lesz egy rengeteg dolog, például lesz Nagyhajós Bizottság, lesz Jóle Bizottság, lesz Versenysportbizottság, stb. Ezekben a bizottságokban olyan vitorlázáshoz értő szakértők fognak dolgozni, és a kérdéseket megvizsgálni, átlátni és megvitatni, akik ennek a szakértői. És hát ebben a rendszerben, ebben a struktúrában képzeljük el ennek a működését, ami talán lehetőséget ad arra, hogy valóban ezt a sokrétű feladatot megfelelően kezeljük.
Amiközben mondtad, aközben jutott eszembe az a kérdés, hogy ha mondjuk hármat kéne mondanod, a három legnagyobb kihívás, ami előtt elnökként, illetve az új elnökség áll, az mi lenne?
Hát nyilván ez az e-sport, az e-sport okay. És olimpiai sport. a másik talán a nagyhajós világnak a megfelelő kezelése és az ebben való egyensúlyoknak a megteremtése, és a harmadik pedig tényleg az, hogy a turizmus és ez a kishajós jólevilág, ahol meg tudjuk szólítani ugye az eddig kevésbé vitorlázó, vagy adott esetben olyan fiatalokat, ugye, akiket ez érdekel. Tehát ő feléjük szerintem van egyfajta kötelesség, vagy kötelezettségünk, hogy ezt tudjuk prezentálni, hogy ez ne egy ilyen zárt világ maradjon, hanem nyíljon ki a minél inkább.
Most hagyd kérdezzem már belőlem, hadd szóljon már belőlem a Balaton desztinációfejlesztésért felelős szakia. Külföldiek, mennyire nemzetközi mondjuk egy kék szalag? Mennyire tudunk a versenyekre külföldieket ide hozni? Ugye én most itt fizetőképes külföldi vendégeket látok ezekben az emberekben, akik by the way vitorláznak.
Nagyon jó kérdés. Mondjuk azt, hogy megfelelő stratégiával nyilván lehetne több, és jó lenne, hogyha több lenne. Néhány, tehát ha csak mondjak egy példát, hogy van fönn az egyik nagy videó megosztón, ezt így jól mondom?
Igen.
egy videó arról, hogy két, azt hiszem, osztrák vagy német idehozott egy jól lét, tehát ugye ez az a hajó, ami ugye svertje van, és tehát ugye nem mély merülésű, és ugye gyakorlatilag egy hetet végig vitorláztak itt, közben ugyan, tehát az a Balatonon, tehát és közben látogatták a különböző helyeket, stb., és az valósult meg, amit most pont kérdeztél. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha nyilván erre kikötői kapacitást is tudunk allokálni, stb., akkor ez Balaton borzasztóan.
Ez lett volna a következő kérdésem. Létezik az a túratípus, létezik az az élmény, hogy én napokig vitorlázok a Balatonnál, és az egyik nap itt kötök ki, a másik nap ott, a harmadik nap amott.
Létezik.
Ez egy elérhető valami?
Létezik, nem egy egyszerűen megoldható dolog, pont a kikötőhelyek szűkössége miatt, de létezik, és hát nyilván vannak olyan időszakai az évnek, amikor ez jobban megoldható. A nyári időszakban azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. És nyilván jó lenne, ez egy abszolút vonzó dolog lenne, és részünkről, a Vitorlás Szövetség részéről is abszolút támogatnánk.
Megint az a kérdés, hogy mennyire szezonális a vitorlás élet a Balatonon. Mert mi most itt arról beszélgetünk, hogy Balaton 365 napban kínál olyan program lehetőséget, ami. És a vitorlázás lehet, hogy talán pont egy alkalmas eszköz a turisztikai szezonnak a megnyújtására, hiszen lehet akkor már vitorlázni, mikor még nem tudunk strandolni, és lehet még vitorlázni akkor, amikor már nem tudunk strandolni. És mégis vízen vagyunk, mégis a Balatonon vagyunk.
Ez abszolút így van. Tehát egy valódi vitorlázó az konkrétan, amikor a hajóját kiveszi a vízből mondjuk november közepén, végén, ugye onnantól kezdve már se csemt arról álmodozik, hogy márciusban minél hamarabb vízre tudjon kerülni a hajó, hogy újra vissza tudjon kerülni, és újra húzogathassa a köteleket, foghassa a kormány, stb. Tehát a versenyek is úgy vannak, hogy gyakorlatilag április végétől, vagy április közepétől, már ifjúsági versenyek április közepétől, egészen november közepéig van verseny. Tehát nagyon, nagyon sokféle program van, és abszolút elmentünk ebbe az irányba, hogy gyakorlatilag hogy négy évszakos történet legyen a Balaton. Nyilván a tél az ebből ki fog esni mindig. Igen. Is, tehát ez ugye mérsékelt égővön ez így van, de az összes többi időszakban igenis vannak programok, vannak versenyek, ezek a versenyek jó hangulatúak, jellemzően sok hajó vesz rajtuk részt, de még hagyd mondjak annyit, hogy volt korábban egy olyan kezdeményezés, hogy ugye Mikuláskor, újévkor és farsangkor is volt kupa, tehát mert ugye vannak ma olyan kikötők, ahol a vízen lehet hagyni a hajót, és ugye ezekből, illetve ezen kikötők egy része szervez szintén programokat, tehát akkor hagyosztam meg azt örömmel, hogy van télen is vitorlázás.
Egyébként nem tudom, mikor fagyott be utoljára a Balaton, igen, de azt ugye jól tudom, hogy ezek a kikötők, amiket említesz, ezekben áramoltatják a vizet.
Igen, igen.
És azért nem kell kivenni télre a hajót, tök izgi.
Így van. Így van.
Hát engem meggyőzött ez a beszélgetés, tehát olyan szenvedéllyel, olyan részleteiben beszélsz az életmódodról, mert nem hobbi, hogy nekem megjött a kedvem, hogy valami családi befizetéset se én kipróbáljam ezt a dolgot, hát ha beférek valamilyen hajóba én is.
Szerintem kéne csinálni egy olyan műsort egyszer, hogy
ahogy kint egy hajón. Igen. És egyébként, ha a kék szalagot meg tudják élőben csinálni, akkor ennek szerintem technikai akadálya nem is lenne. Be fogom dobni ezt az ötletet a rádióvezetés olvassák, szerintem imádni fogják ők is, meg a hallgatók is. Még marasztalnánk a negyedik blokkra, mert azt szoktuk játszani egymással, mi műsorvezetők a Péterrel, hogy én megpróbálom megfogni őt rendre, és ha most nem, akkor soha, mert hogy ugye, ahogy enyhül az idő, egyre több lesz a program, hogy tud-e ajánlani a műsor utáni hétre vonatkozóan valami programot. Hát február elején, közepén vagyunk.
Szerintem...
Rád nézek izgatott,
hogy... Nem azért, hogy eldobjam magamtól a feladatot, de hogy kérdezzük már meg a vendégünket, hogy
no.
Vitorlás program van már ilyenkor? Lesz valami itt február vége felé, vagy majd március-áprilisban?
Szerintem lesz egy farsangi regatta, ha jól tudom.
Na tessék.
Talán van egy ilyen. És hát utána pedig indul nyilván az összes többi, tehát utána beindul majd a vízletétel, a hajók vízletétel, és gyakorlatilag onnan...
Ezek szerint márciustól.
Márciustól nagyjából, amikor már biztosan nincs fagy, igen.
Na, de ha nem tudunk hajóra szállni...